juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke csúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politico hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint idén az első három negyed évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kvala megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinett tanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban halottak napjához, november 2-ához kapcsolódva a gyászfeldolgozásról beszélgetünk Salamon Katalin mentálhigiénés trénerrel. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Még mind a mai napig egy kicsit sok ember fejében zűrzavar van azzal kapcsolatban, hogy akkor most minden szentek halottak napja, most akkor mi hanyadika, október 31, november 1, november 2. Tegyük tisztába egy kicsit akkor, hogy mikor, mire emlékezünk hanyadikán?
Minden szentek ünnepe november 1-én a keresztény-katolikus világnak a hivatalos ünnepnapja. Ezen a napon a még élők, tehát mi hétköznapi emberek, a már meghalt, de dicsőségben, tehát már a túlvilágon, a mennyországban lévő szentekért és minden üdvözült lélekért adunk hálát és imádkozunk. Ezt az ünnepet harmadik Gergely pápa idején találjuk meg először, 741-ben, és Jámbor Lajos frank császár 835-ben negyedik Gergely pápa engedélyével ismert el hivatalosan új ünnepként, és innentől terjedt el Európa szerte. A másik nap pedig a halottak napja, november 2-án tartjuk, amikor pedig a még tisztító tűzben szenvedő lelkekért, elhunytakért, családtagjainkért imádkozunk, hogy minél előbb az Isten színe elé jussanak, és minél előbb elnyerjék az örök üdvösséget. Ez a kettő nagyon másról szól, és nem tévesztendő össze, bár a mai világban már nagyon összemosódik az üzletek és a média világában, de katolikusként ezt illik tudni, illetve aki a szertartásokon ilyenkor részt vesz, az a szentmisében és a liturgiában is érezheti a két nap közti különbséget.
Azt gondolom, hogy így a gyerekkorom emlékéből, illetve még mind a mai napig is ott él az, hogy az egész család felkerekedik, felvesszük a sötét színű ruhát, és elmegyünk a saját halottaink sírjához, meggyújtunk egy mécsest, vagy a kegyelet virágát elhelyezi ilyenkor az ember. Viszont egyre kevesebb fiatalt látok, talán lehet, hogy nem jól látom, de sokszor már úgy vannak vele, hogy talán elmennek, de lehet, hogy két héttel hamarabb, már szétszélettek, máshol laknak, de mégis azt gondolom, hogy még nagyon-nagyon sokaknak fontos, hogy ezen a napon ellátogasson a temetőbe, és megemlékezzen azokról, akiket szeretett, de már nem lehetnek itt velünk.
Régen a dédnagyszüleim és a nagyszüleim idejében is ez ugyanolyan családi, közös együttlétnek számított, amikor valóban az akár messze dolgozó, vagy messze élő távolabbi rokonok, akikkel heti kapcsolatban vagy havi kapcsolatban sem került az ember. Ezen a napon, egyetlen egy napon, tehát a halottak napi gyertyagyújtáskor a temetőkben találkoztak a családok. És ez ugyanolyan fontos része volt, mondjuk mint egy karácsony vagy egy húsvéti ünnep, a családnak és a rokonságnak az összehívására. Mert ilyenkor a mobiltelefonok világa előtt, ilyenkor mindenki tudta, hogy találkozni fog akár távoli rokonokkal, akár azokat a gyerekeket vagy unokákat is megláthatja és várhatja, akiket egyébként ritkán. Én is a saját nagymamámmal ezen a napon volt, hogy 3-4-szer is bementünk a faluban lévő temetőben, 2 óránként akár, azzal az indokkal, hogy megnézzük a gyertyákat, hogy égnek-e, de nyilván ennek az is része volt, hogy bármelyik érkező rokon, aki éppen ott van, az megtalálja a másikat, és tudjanak beszélgetni. A halottaink a hátrahagyott emlékeikkel, szeretetükkel tudták a családot újra összehozni, akár arra a fél órára, amíg a sírok mellett találkoztak, imádkoztak, gyertyát gyújtottak.
És hogyha még itt vagyunk a múltnál, akkor a népi hagyomány is őriz egy-két szabályt, vagy konvenciót, vagy emléket arról, hogy hogyan is zajlott a gyász, hogyan is zajlottak ezek a napok. Feketét hordunk, sötétet hordunk, kell ez? Mennyire tudják a mai fiatalok ezeket, vagy ismerik-e még ezeket?
A rohanó világnak talán az átka, hogy egy picit tabuként van kezelve minden olyan dolga az életnek, és a halál is az élet része, amit régen az őseink megéltek, természetesnek tartottak, illetve a körülöttünk lévő világban, tehát a természetben, az állatvilágban, az időjárásnak a változásában, mindenhol ott van körülöttünk. Az ember azt érzem, hogy nem szeretne tudomást venni. Tudja, de nem szeretné ezt tudatosítani magában, hogy az élet nem csak elkezdődik, hanem véget is ér. Régebben az általunk egyszerűbbnek mondott gondolkodású emberek, azért mert nem voltak klasszikus szempontból műveltek, sokkal több tudásuk volt, és sokkal több tapasztalatot engedtek be az életükbe, mint a mai világban. Nem gondolták túl, hanem megélték az életüket. És ezek a rítusok, ezek a hagyományok, akár a világban, akár az országunkban több tájegységen engedték ezt a folyamatot úgy lezajlani, hogy aki benne van és át kell, hogy élje sajnos, annak is legyen ideje felkészülni egy igazából egy újjárendezett életre, nem új életre, csak egy átrendezett, megváltozott életvitelre, illetve akik körülötte vannak, őket pedig kellő türelemmel és kellő empatikus hozzáállással tudták segíteni, akár a családot, vagy akár azokat a személyeket, akik egyedül maradtak valami miatt. Ezeknek a ritusoknak nálunk Magyarországon és Európában legtöbbször a fekete szín a jelképe, ruházatban is még a mai napig is megjelenik, a fiatalok kevésbé szokták ezt tartani, vagy kevésbé merik esetleg vállalni. Egy kicsit a individualizmus korának a világát éljük, és a külsőségek el tudják vinni ezeket a régi hagyományokat. Fontosabbnak tartjuk, hogy mit gondolnak és mit látnak mások rólunk, mint azt, hogy mi belül mit érzünk. Viszont így a segítséget sem tudjuk esetleg kérni, megengedni, mert a többi ember a régi időkben észrevette, ha valaki feketét hordott, az nem divatszín volt, hanem annak mindig oka volt. A régi világban az őseink nem véletlenül hordtak fehéret, nem véletlenül hordtak színeset, és nem véletlenül feketét, annak mindig volt indoka, és így a külvilág is tudta, hogy éppen hogyan tudja őket kezelni, és hogyan tud velük segítséget vagy kapcsolatot teremteni. Vannak olyan világok, ahol a fehér például a gyász színe. Ezt azzal lehet összekapcsolni, hogy a fehér szín az ugye egy természetes szín. Nagyjából a szöveteknek vagy az anyagoknak a legtermészetesebb színe, és ez összekapcsolódik a díszítetlenséggel, az egyszerűséggel. Tehát, hogyha valakit valamilyen veszteség ér, akkor igyekszik elkerülni a kihívó viselkedést, a hangoskodást, a mulatozást régebben, a táncos rendezvényeket. Ebben az időben még talán a mai napig is például a házasságkötést, a nagyobb lakodalmakat, a farsangi bálokat gyászidőszakban el szokták kerülni. Nem is esik jól az embernek. A fekete az pedig egy picit ilyen európai hatású, ez egy kicsit az elrejtőzés színe, a hétköznapi, tehát a díszítetlenség, de hogy a hétköznapi piszkos ruhának a hordása, mint a veszteség, mint a szegénységnek a megjelenése ehhez kapcsolódik, de vannak olyan régebbi hagyományok, amikor például egy-egy szín viselése megjelent az öltözetben, attól függően, hogy ki volt a halott, vagy kit gyászolt az az ember, illetve milyen életkorú volt. A fiatalok a mai napon is, vagy a mai napig is hamarabb elhagyják a gyásznak a főleg az öltözékét, de akár a viselkedést is. Az időskorúaknál még a mai napig is falun főleg, de városban is látszik, hogy sokszor életük végéig gyászolják akár a házastársukat, akár egyéb rokonukat. A középkorosztály az pedig általában ezt a gyász egy évét, első egy évét vagy egy fél évet szokott tartani. Igen, itt a külső elvárások, tehát a munkahelyek, az életviteli elvárások azok, amiknek egy picit ilyenkor megfelel az ember, közben belül ettől a gyászt maga nem zárult le, vagy lehet, hogy még tovább is tart, de a külsőségeket már elhagyják.
Igen, és van, hogy ez egy átmenettel tér vissza, úgymond a mindennapokba, esetleg a fekete szín átvált sötét kékre, aztán egyre-egyre világosabbra, hogy a gyászév letelik, és ugye emlékezzünk vissza, hogy Szendreiről is mit mondtak, Szendrei Júliáról, hogy majd az özvegyi fátylat, ha elhagyott, tehát, hogy még az irodalomban is megjelenik a gyásznak az öltözéke. És akkor el is érkezünk oda, hogy mi is a gyász, mit is mondunk, mit is értünk gyász alatt.
Fontos egy kicsit a látószöget növelni, annak okán, hogy a gyász mit jelent, mit értünk az alatt, hogy gyász, és mit lehet gyászolni. Legelső hallásra minden embernek az jut eszébe, hogyha valamelyik szerettét elveszíti, tehát haláleset történik. Viszont nagyon fontos tudnunk, és ez talán a saját lelki életünket is, és a saját önismeretünket is tudja segíteni, hogy a gyász folyamatát, az több pillanatban is megélhetjük az életünk során. Lehet ez egy munkahelynek az elvesztése például. Lehet egy szeretett kapcsolatnak az elvesztése, akár szerelmes társ, akár barátság elvesztése. Lehet gyász folyamatot megélni egy költözés során, vagy gyászként élhetjük meg például akár a nyugdíjba vonulást is, hiszen az élethelyzetünk és az életünk berendezése, elrendezése meg kell, hogy változzon. Ha visszatérünk az első gondolatra, akkor a gyász ugye egy szeretett személynek az elvesztése. Viszont arra figyelnünk kell, hogy a gyász az mindenkinél egyéni ideig tart. Személyiségtípustól, körülményektől, családi kapcsolatoktól függően, viszont hogyha nagyon hosszan elhúzódik, vagy bizonyos állapotokban megreked egy-egy stádiumnál, ha nem tud az ember tovább lépni bizonyos fázisokon, akkor ebből akár pszichés, akár testi betegségek is kialakulhatnak, és ez mindenképpen egy kóros állapot is lehet.
Mi segíthet abban, hogy az ember felismerje, hogy meddig egészséges egy gyász? Mert ugye említetted már itt a bevezetőben is, hogy korábban az őseinknél, vagy a dédszüleink idejében is mutatta a fekete szín a gyász életállapotát, mondjuk egy hozzátartozónk elvesztésénél, tehát azonnal szavak nélkül is tudtak segíteni. Tehát ugye itt van ezen a hangsúly, hogy a mai világban mondjuk, hogyha valaki teljesen egyedül marad egy ilyen érzéssel, akkor talán azt sem tudja felmérni, hogy meddig egészséges ez.
Így van. A gondolataink elején, amikor említettem, hogy a mai fogyasztói társadalom az nagyon sok témát úgy kezel tabuként, egy nyílt titokként, hogy feloldjam ezt a tabuszót. Mindenki tud róla, de mégsem beszél senki. Talán ez a kulcsa a dolognak. Azt érzem belül, hogy azt várják tőlem, ami vagy valós, vagy csak az én belső véleményem, hogy minél hamarabb térjek vissza a munkába, minél hamarabb éljek idézőjelben normális életet, akkor ez a társadalmi elvárásnak való megfelelést jelenti, hogy normális életet éljél, a világ egyszerűen elnyomja ezeket a belső érzéseket, vagy igyekszik az emberben azt az érzést kelteni, hogy ez egy önsajnálat. És az önsajnálat és a gyász az viszont nem ugyanazt jelenti, mert a gyász az nem egy tudatos állapot, azt nem lehet tudatosan irányítani.
Az csak megélni lehet?
Megélni lehet, tehát a szakirodalomban többféle felosztása van, többféle tanulmány született róla, hogy milyen fázisai vannak. Ki lehet ezeket fejteni, viszont ugyanúgy, mint bármi más, a hajunk színe, a bőrünk, az, hogy mi egyénileg egyediek vagyunk. Ez mindenben megnyilvánul. Van, akinél mondjuk akár a filmekből ismert ötös tagolás, hogy a gyásznak ugye öt szakasza van, ezt szokták filmekben is előhozni. Ez a klasszikus, ugye az első a tagadás, amikor ez egy önvédelmi reflex, tehát a nem akarom elhinni. Miért velem történik?
Vagy velem ez nem
történhetett meg. Vagy velem meg. Ez nem történhetett meg, így van. Ez egy önvédelmi reflex, ami automatikusan beindul. Tehát ez nem egy önsajnálat, hogy most akkor én felhívom a figyelmet magamra, hanem ez egy automatikusan kitörő, mint amikor az ember könnyezik. Örömkönnyek vagy fájdalomkönnyek is törhetnek elő belőlünk, akár egy zene hallatán, vagy akár egy fotó láttán, vagy egy illat felidézhet bennünk emlékeket, és az ember nehezen tudja kontrollálni ezeket. A gyász ugyanilyen folyamat, ami mindenkinél egyénileg zajlik le. A szakirodalom azt mondja, hogy ugye van a gyász idő, ez az egy év, amit még talán a mai világban is azért tudnak, hogy gyász évnek is hívják, de nagyjából a legfontosabb szakaszok, tehát az, hogy az ember egy feldolgozási folyamat végén tudja folytatni, és ez a kulcs, hogy tudja folytatni az életét, az önálló életvitelre képes legyen, azt egy és három év közötti időszakra szokták bemérni. Tehát ha három éven túlmutatnak olyan jelek például, hogy valaki nem megy el otthonról.
Esetleg a depresszió.
Így van, a depresszió az egyik szakasza is például a gyásznak, tehát van egy depresszív, inkább így hívnám, egy depresszív szakasza, ami már a feloldást, a feldolgozást megelőző szakasz, viszont ha ebbe beleragad az ember, egy már tudatos önsajnálattal keveredhet a dolog, ez már patológiás. Ilyenkor például olyanokat tapasztalhat a környezet, hogy akár egy szentélyként van berendezve az elhunytnak a szobája. Bizonyos tárgyaktól, amit nem indokol semmi, mert nyilván emlékeket őrzünk, de bizonyos tárgyak, bizonyos dolgok érintetlenül kell, hogy maradjanak. És ezek olyan szinten korlátozzák a gyászolót a mindennapi életében, ami látszólag sem egészséges, egy jó érzésű ember is azt mondja, hogy na ez már nem normális. Tehát ennek lehetnek akár ilyen külső megnyilvánulásai is, illetve ez a depresszív időszak, ez valóban átcsaphat depresszióba, és ez évekig akár gyógyszeres kezelést is igényelhet, illetve még extrémebb esetben, mert ilyet is lehet tapasztalni sajnos elég sokat, hogy akár az önpusztító tevékenységekbe is átmehet ez a folyamat, tehát akár az alkohol, a drog, a magányosság érzése is lehet egy önpusztítás, amikor nem is vagyunk hajlandóak nyitni a külvilág felé, bezárkózunk, akár az elhunyt életét éljük, mint egy gép, átvesszük az ő tulajdonságait, szokásait, és teljesen kifordulunk magunkból. Hogyha ilyet érzékelünk a környezetünkben, de magunkon is, mert az ember azért érzi, hogy ez most nem az én életem, vagy üresnek érzem magam, nem tudom, hogy mit csinálok, csak megyek rutinszerűen, újra, minden nap, felkelek, lefekszek, csinálom a dolgom, és nem tudja tartalommal megtölteni, akkor ezek mindenképpen intőjelek, amikor már szakemberhez, vagy egy közösséghez kell csatlakozni, mert rengeteg közösség is van, akik segítik ezeket a folyamatokat, és nem feltétlenül kell akár orvosi segítséget bevonni, csak extrém esetben.
Említetted itt a hozzátartozóknak a holmiait, dolgait, ruháit. Azért hangsúlyozzuk azt is ki, hogy azért gondolom, hogy hozzátartozik az egészséges gyászhoz az is, hogy nehezen mozdítjuk meg például a szerettünk ruháit, nehezen pakoljuk ki az elvesztett személy szekrényét, esetleg a könyveit, óráját, és hogy mondjuk például nem extrém eset az, hogy szeretjük megnézni a fotóját, hogy megtartjuk a házastársunkkal közös képet, ami ott marad esetleg a vitrinen, többször rápillantunk, felsóhajtunk, tehát hogy azért ezt is hangsúlyozni kell, hogy azért különbség van a között, amit ugye mondtál, meg amit most én is mondtam.
Így van, ez nagyon jó, hogy visszakerült, és hogy te mondtad ki, mert a gyász folyamatának az elemei, ezek visszatérhetnek. Tehát nem azt jelenti, hogy egy hét tagadás, egy hét dühös vagyok, egy hét alkudozás, egy hét depresszív, és egy hét elfogadás, és köszönjük pipa, hanem ezek akár évek múlva is vissza-vissza pöröghetnek. Ami egy normális folyamat, még mindig, az intenzitásán van a hangsúly. Tehát természetes módon, és hogyha a gyász feldolgozás sikeres, itt nagyon fontos, hogy nem csak tudatosan, tehát nem csak az, hogy mi el is ismerjük, vagy úgy érezzük, hogy igen, rendben, tudok tovább lépni, tudom a munkámat csinálni, már nem jár minden gondolatom a másik körül, hanem tudat alatt is. Ez nehéz, de pont ez a depresszív szakasz, amiről előbb beszéltünk, pont ez a rész az, amikor az ember ugye belesüllyed saját magába, tehát már nem a külvilágot okolja, már nem azt nézi, hogy hogyan, mi történt, és vele nem, és a többiekkel, és nem segített senki, hanem egyszerűen azt érzi, hogy ő most már kevesebb, és saját magába visszafordul, mint egy sündisznó begubózik. De ez az az állapot, amikor a tudatos, az általunk megfogható dolgok segítségével, a környezeti tényezőkkel, a tudat alattink is érzékeli, hogy minket veszteség ért. Ez azért természetes, mert az élet, bármilyen élet a Földön, az változással jár. Tehát igazából, amikor egy gyász folyamatról beszélünk, akkor az egyénnek a változással szembeni megküzdő képessége az, ami az előtérbe kerül. Hogy én tudok-e változni, tudok-e egy élethelyzethez másképpen viszonyulni, és tudom-e újraépíteni vagy újra szervezni az életemet, mert kell, hiszen nem adhatom föl. Teljesen mindegy, hogy idős vagyok vagy fiatal, mert az életet én kaptam a sajátommal, és nekem kell gazdálkodnom, nekem kell elszámolnom, és nem hagyhatom a körülöttem lévőket a saját segítségem nélkül. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápának egy gondolatát szeretném megosztani, idézem, ő ugyanis arra teremtett minket, hogy remény legyünk mások számára. Valóságos és megvalósítható remény mindenki életállapotának megfelelően. Tehát azt jelenti, hogy ha engem ér egy bármilyen dolog, jó vagy rossz, annak tudatában kell lennem, hogy körülöttem mások is vannak, a családom, a szomszédom, egy közösség tagjai. És ugyanúgy példát mutatok az én viselkedésemmel, vagy ezzel a megküzdésemmel a többi embernek. Mivel társas lény az ember, ezért mindennel a közösséget is szolgálja, hogy bárki más, aki a helyemben lenne, annak majd én, ha ezen túl leszek, tudjak segíteni. Lehet az mondjuk az én gyerekem, lehet a szülőm, lehet a rokonom, a szomszédom. Pont itt kerül át, hogy ez nem egy önzőségnek az eredménye, hanem ez igenis egy természetünknél fogva elkerülhetetlen folyamata az életnek, hogy egyszer mindenkit ér tragédia, egyszer mindenki belekerül egy ilyen helyzetbe. Van, aki többször is, sajnos. Vannak olyan helyzetek, amire az ember nem számít, van, amire már fel tud készülni. De az, hogy mi magunkat megerősítsük, és utána a többi embernek hasonló helyzetben tudjunk támasza lenni, mert mi is kaptunk segítséget, vagy mi is tudtunk támaszkodni, talán ez a legfontosabb. És a gyász feldolgozásának ez a lényeges pontja, hogy nem tarthatjuk meg magunknak, bármennyire is furcsa, abban az állapotban ezt nem tudja az ember, nem érzékeli, de hosszú távon ez mindenképpen egy közösségi élmény, egy közösségi tudás és tapasztalati dolog, ami segíti az embert túlélni bármilyen helyzetben.
Folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Salamon Katalin, mentálhigiénis tréner, akivel a gyászfeldolgozásról elmélkedünk.
Az előbb egy kicsit belekezdtél már a gyász folyamatába felsorolni, amit a szakirodalom is mond, a tagadást egy picit részletesebben körbejártad. Milyen ezek után és azokról még milyen gondolatot tudnál elmondani?
A legismertebb ez az ötös tagolás, amiről beszéltem, ez a Kübler-Ross féle modell. A gyásznak öt szakaszát különbözteti meg. Ugye ez a tagadás az első, utána jön a düh, az agresszió, a harmadik az alkudozás, a negyedik ez a depresszív időszak, és az ötödik az elfogadás, tehát amikor már túllép az ember, és folytatni tudja az életét, anélkül, hogy akadályozná azt a gondolataival. Ugye az első szakaszban ez egy önvédelmi mechanizmus a tagadás, amely során megpróbáljuk megóvni magunkat attól a hatalmas stressztől, amit minden egyes nagyon-nagyon rendkívüli körülmény vagy történés stresszt vált ki. Ugyanolyan élőlények vagyunk, mint bármelyik másik teremtménye a Jóistennek, tehát ha egy számunkra nem várt, nem kényelmes, nem komfortos dolog történik, akkor az agyunk és az idegrendszerünk húzza gyorsan a védőfalakat, és igazából ez olyan, mint a biztosítékláda otthon, hogyha túlfeszültség van a rendszerbe, akkor valahogy elszigeteli, hogy a többi fontos dolog ne sérüljön. Vannak olyan részek, vannak olyan irodalmak, amik ezt a sok idejének élik. Ugye, amikor az ember szembesül, hogy történik egy dolog, van, aki teljesen lefagy, nem tud mit csinálni, szó szerint nem tud megmozdulni.
Reagálni, beszélünk hozzá.
Vagy akár ezt több napig vagy heteken át, hogy tehetetlennek érzi magát. Tehát nem csak egy pillanatnyi, hanem tehetetlenség érzés. Nem tud megoldani dolgokat. Elveszettnek érzi magát. Úgy érzi, hogy ő semmire nem jó. Ugye ez is időben. Van, akinél ez egy pillanat műve, és utána már jön mondjuk a harag és a dű és a hibáztatás, de van, akinél ez elhúzódik akár napokra vagy hetekre, amíg ez a biztosítékrendszer az ő saját lelki világát és a fizikális idegrendszerét a stressztől megóvja, hogy ne omoljon össze gyakorlatilag. A második rész az a düh, a harag, az agresszió. Elkezd az ember már gondolkodni, hogy ez miért volt, és kinek a hibája, és hogy lehetett volna elkerülni. És akkor itt, amikor az áramkör felold, akkor ugye hirtelen az előző stresszfaktor az olyan intenzív érzéseket vált ki, amivel az ember már nem tud mit kezdeni,
kitör.
De így van, de nem károsítja. Tehát a károsodástól megóvtuk magunkat, viszont ott van egy nagy adag telítettség. Hogy én itt vagyok a világba, és akkor én egyedül maradtam, és nekem senki nem segít, és ez biztos, hogy így, és ezért. Van egy másik kedvenc gondolatom, hogy az Isten csak akkor a kereszteket rak ránk, amit elbírunk. Ez is egyénenként változik, hogy ez az intenzív, ez a dühös, haragos, morgós rész, ez kinél milyen erősen jelentkezik. Van, akinél fizikálisan is akár lehet, hogy csapdos, törzúz, megy, ütvág. Van, akinél pedig lelkileg akár tőle szokatlan viselkedéseket produkálhat. De akár lehet olyan extrém is, hogy nevető görcs, tehát amit nem gondolnánk, de az ő személyiségének, az ő idegrendszerének egy olyan nagyon gyors tűzoltása, ami felpörgeti, hogy ez a stressz minél hamarabb kimenjen az ő szervezetéből, a mentális rendszeréből, és ez a düh rész, igazából ez az egyik legfontosabb része a gyász folyamatának, mert ez közelebb visz már minket magunkhoz. Tehát ez már egy picit befelé is irányulhat, akár megjelenhet úgy, hogy önmagunkat hibáztatjuk. Mindenképpen ez már egy ilyen tudatosabb, feldolgozó rendszer, viszont nem végállomás. Tehát az elején, amiről beszéltünk, hogy ha valaki ebben benne ragad...
Nem is szabad, hogy végállomás legyen.
Így van. Akkor innen jönnek mondjuk az önpusztító tevékenységek, hogy a folyamatos hibáztatás, a folyamatos dű, az nem vezetődik le. Nem gördül tovább a folyamat, megmarad, és gyakorlatilag egy kiégett élet lesz.
Ugyanabba pörgetjük magunkat, hogyha folyton saját magunkat hibáztatjuk mondjuk egy ilyen gyásznál.
Így van. Talán fizikálisan előbb ugye a biztosítékrendszer volt, erre a második szakaszra azt mondhatnánk, hogy leromboljuk a kártyavárunkat. Tehát a düh, azaz az érzés, azaz az alapvető érzelem, ugye a négy alapérzelem közül, ami felrobbantja bennünk a korábbi énképünket, a korábbi világlátásunkat, amit majd utána újra kell, hogy rendezzünk. A harmadik rész az alkudozás. Na itt már jönnek a rafinériák. Ilyenkor az ember elkezdi akár az objektív tényeket összehasonlítani, ha ez lett volna, ha az lett volna. Hasonló egy picit a tagadás első részéhez, tehát ez is egy ilyen önvédelmi, énvédelmi funkció. Itt viszont a racionális érvek jelennek meg. Ilyenkor jön az, hogy mi lett volna, ha még egy picit ugye felpöröghet, előjöhet a korábbi fázisokból is, bármelyik vegyülhetnek, de ilyenkor teljes mértékben az agyi tevékenység, tehát ez szellemi munka, amikor az általunk felfogható dolgokat próbáljuk logikázni, hogy mi történt volna, hogy lehetett volna, és akkor most ezután hogy legyen, és a szomszéd, és a másik.
És kivel alkudozunk, vagy mivel alkudozunk ilyenkor?
Leginkább ez a párbeszéd saját magunkon belül folyik. Keressük az okokat, keressük a miérteket. Akár még a hibáztatás is jöhet, hogy valakinek a hibája, hogyan lehetett volna megelőzni ezt a dolgot, vagy hogyan lehetett volna másképp. Aki vallásos, Isten képe van, az ilyenkor fölfelé is erősen
kérdéseket tesz föl.
Teszi a kérdéseket fölfelé, hogy így van, hogy miért én? Akkor miért nem a másikat? Miért nem engem? Miért nem másként? Miért nem előbb? Ilyenkor jönnek, mint a gyerekeknél, mint az óvodás gyereknél, a legtöbb miért. Miért nem, miért igen. válaszokat keresünk olyan dologra, amit tudat alatt tudunk, hogy úgysem kapunk meg, nem abban a formában, amiben szeretnénk, illetve egy olyan dologról kérdezünk, amit nem tudunk elkerülni. Ez egy ilyen kis kerülőút. A nagy stressz az lement, amit a szervezet kapott, és egy picit ez ilyen távolságtartást ad a gyászban. A düh fázis után ez a következő, amikor a dühből egy picit ki tudunk tekinteni. Ezt a hétköznapi életben is szoktuk mondani, hogy ha valaki nagyon ideges, számoljon el 10-ig. Tehát ha a szíveddel, a lelkeddel nem bírsz, akkor jön az agy, és akkor megpróbál egy kicsit tudatosan, racionálisan reflektálni azokra a történésekre, amik érték. A gyászban ugyanez. Amikor már az érzelmek nem apadtak ki, csak felszínre törtek, mielőtt elmosná a kártyavárunkat, jönnek ezek a kis érvelések, ezek a vagdalkózások, a történetszövések, de ez is egy nagyon fontos rész. A negyedik szakasz a depresszió, a depresszív időszak. Igazából ez már a nagyon előkészítés, a legnagyobb előkészítése annak, amikor belátjuk, hogy a korábbi módszerek, tehát az, hogy őrjöngünk, vagy az, hogy vádolunk, vagy az, hogy kérdezünk, ezek igazából nem jártak sikerrel. Nem kaptunk válaszokat, az élethelyzetünk nem változott, itt vagyunk, egyedül, vagy a családunk maradék tagjaival, vagy a rokonokkal, és ezzel kell valamit kezdeni. Ilyenkor történik az, hogy az ember valóban befelé fordul, tehát ilyenkor már a külvilágot el tudja engedni, és saját magában, a tudat talan részben jelenik meg a veszteségérzés. Tehát mélyen legbelül. Ilyenkor elzárkózik az ember. Megjelenik az az izoláltság, amit ő saját maga választ. Nem csak elkerülik őt a többiek, mert nem akarják bántani, vagy nem tudják, hogy hogy szóljanak hozzá, vagy nem tudják, hogy hogy kezeljék most, említsék, vagy ne említsék például az elhunyt szerettének a nevét, vagy megmerjék-e kérdezni, hogy miért nem nyírta le a füvet, mert tudják, hogy mondjuk a férj volt az. Tehát a külvilág is egy picit ilyenkor elkerülő magatartást tanúsít, és maga a gyászoló is ilyenkor egy picit behúzódik a remete lakba, és valóban ilyenkor történik meg az a feldolgozó folyamat, aminek a végén majd az elfogadás megjelenik, amikor egy szomorúság érzés kerül a harag és a csalódottság helyére, viszont nagyon lassan, apránként, hónapok elteltével, például bűntudat nélkül hozzá tudunk nyúlni dolgokhoz, amit előbb említettél, hogy megpróbáljuk átgondolni, hogy akkor a ruhákkal, bútorokkal mi legyen. Tehát idő kell mindehhez, de ha ez a folyamat nem ér el a végéig, akkor, amit már említettem, akkor lehetnek az olyan fizikális jelek, hogy valóban nem kerülnek ki a régi dolgok. Nem kerülnek átrendezésre például olyan bútorok, aminek mi már az újjárendezett életünkben nem vesszük hasznát, vagy olyan tárgyakat, olyan emlékeket őrzünk, ami igazából gátolja a mi tovább lépésünket. És ez nem arról szól, hogy nem szívesen veszünk elő egy fényképet. Mert a gyász folyamatban nagyjából egy fél év és egy év körül történik az, amikor ez a depresszív időszak, ez egy olyan hatást fejt ki, és az elfogadás felé irányít minket, hogy már nem csak a saját fájdalmunkat éljük meg, hanem előjönnek a kedves emlékek. Már merünk emlékezni, már merünk beszélni arról az emberről, aki már nincs köztünk. Már merjük megnézni a fényképeket, már merjük a dolgait arrébb mozdítani, mert akár megindokolhatjuk így is, saját belső párbeszéddel, mert ő is így gondolná. Tehát elkezdünk egy picit tudatosan, de már egy ilyen lelki megnyugvás szintjén az életünkkel foglalkozni.
És nekem eszembe jut ehhez kapcsolódva még egy gondolat, hogy a halotti tor is ezt szolgálja, hogy az a hatalmas sok, az a tragédia, ami éri a családot, a házastársat, a szülőt, a gyermeket, bárkit, az egy temetés, egy búcsúszertartás, egy búcsúzás után picit feloldódjon. Beszélgetünk, eszünk, tevékenykedünk, valami lefoglalja a kezem, valamit csinálnom kell, mellém ülnek a gyerekek, az unokák, eljönnek, beszélgetünk az elhunytról, és jönnek a szép emlékek, jönnek a hozzá kapcsolódó anekdoták. Talán már a temetés napja is ezeket a fázisokat picit úgy előmozdítja bennünk. És hogyha már említetted Ferenc pápát, már említetted a hitet, a vallást, azt gondolom, hogy talán a gyász kapcsán nagyon sokan kapaszkodnak a Jóistenbe. Nagyon sokan, sajnos, hogy így kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan ekkor válnak istenfélővé, vagy Istenhez közelebb kerülővé. Milyen jó lenne, hogyha nem csak a gyász vagy a veszteség hozná azt elő, hogy a Jóistenhez forduljunk, vagy hálát adjunk. De hogy ez a fajta szakasz, ez nagyon sokakat odafordít az Úrhoz. Azt gondolom, hogy már a Bibliában is találkozhatunk a gyásszal, a veszteséggel. Például, amikor egy család gyászol egy ifjú fiút, és Jézus oda megy és feltámasztja. Tehát ott is egy síró, szomorkodó családhoz érkezik, tehát van jogunk szomorkodni és sírni, mert már ez a Bibliában is benne van, vagy amikor például szaladnak az asszonyok Jézus halála után, és kérdezi ugye tőlük is, meg tőlünk is, hogy miért keresitek az élőt a holtak között. Tehát sok ilyen utalás van, sok ilyen fogódzó, kapaszkodó van számunkra is a Bibliában is.
Így van. Igazából elég sok az olyan lelki és mentális dolga az embernek, amire egy bizonyos ponton nem talál magyarázatot, és muszáj kilépnie a 3D-s világból, ami őt körülöleli. Igen, magának a gyásznak is a fázisai, ugye már említettem, hogy újra kell rendezni az életünket. És igazából talán a veszteség megélése az azért olyan fájdalmas az ember számára, mert kisgyerekkorunk óta, amióta tudattal rendelkezően élünk a Földön, mindig keressük, hogy mi kik vagyunk. Mindig azt szeretnénk megtudni, hogy mi mennyit érünk, mi kik vagyunk, és mire vagyunk képesek. Ezt pedig csak egy viszonyítási ponttal tudjuk meghatározni. A kisgyerekek nézik a másik gyereket, ügyesebb, okosabb, hosszabb a haja, nagyobb, magasabb, jobban focizik. A felnőttek nézik a szomszédokat, a velük egykorúakat, a munkahelyen a kollégákat, az idősebbek is a templomban, nyugdíjas körben, az énekkarban, ki a jobb, ki az ügyesebb, kinek a krumplia van már fölásva, kinek a virága van már lemecve. Mindig találunk olyan viszonyítási pontot, amivel mi saját magunkat meg tudjuk határozni, és amikor egy gyász, egy veszteség élmény ér minket, akkor igazából ez a viszonyítási pont veszik el. Ha belegondolunk, például egy házastárs, vagy szülő, vagy családtag elvesztése, aki minket eddig egy elég jó koordináta a rendszerben meg tudott határozni, hogy függőlegesen, vízszintesen ennyire szeret, ennyire vagyok hasznos, és én itt helyezkedem el, ennek a tengelynek elbillen az egyensúlya. Mert kiesik egy olyan tényező, amire addig támaszkodtunk, amihez mi tudtunk viszonyítani, hogyha így és így cselekszem, akkor engem így és így fognak szeretni, így és így fognak elfogadni. És amikor ez a tengely felborul, akkor kell egy másikat keresnünk. És a vallásosságnak a legegyszerűbb és legalapvetőbb tézise az, hogy az Isten az, aki mindenhol ott van, és mindenkit úgy szeret, ahogyan. Innentől fogva lehet, hogy nem templomba járó egyénről vagy illetőről beszélünk, a kultúránkban, a kultúrkörünkben, a neveltetésünkben, a hagyományainkban benne van olyan emberben is, aki magát nem tartja kereszténynek, vagy nem tartja vallásosnak, mivel körbevesznek minket ezek az élmények, és olyan emberekkel találkozunk, akiknek azért egy-egy történetéből, vagy egy-egy elbeszéléséből tudjuk, hogy valahol van egy olyan létező, ami meghatároz minket is, és ilyenkor a tudatunk, a tudatalatti pszichénk, az keresi az új fogózó pontot. És mivel a környezetünkben nem találunk mást, azért kilép abból az ember, és ilyenkor megjelenik akár a vallásos istenhit, a templomok elérhetőek, a közösségek elérhetőek, és szerintem minden faluban, minden városban, minden társasházban ismerjük azokat az embereket, akik ilyenkor elfogadnak minket, mert az Isten szeretetét tudják nekünk közvetíteni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai témája a gyászfeldolgozás és a veszteségeink elfogadása.
Azt hiszem, hogy akkor elmondhatjuk azt, hogy a gyász, vagy a gyász érzése, mint ahogyan az élet és a halál is, egyidős az emberiséggel, és mindenki találkozik ezzel az érzéssel. Ki mennyire természetesebb módon, mert természetesen vannak azért súlyosabb gyászok, például amikor a szülő a gyermekét temeti, például amikor tragikus balesetben veszítünk el valakit, de a gyász érzésével mindannyian találkozunk az életünk folyamán. Hogyan segíthetünk a másiknak? Hogyan lehet az elfogadás az életünk része, hogy elfogadjam, hogy a másiknak van egy gyász ideje, hogy a másiknak van egy személyisége, hogy ő nem úgy gyászol, mint én gyászolok. Talán ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy magunkhoz mérjük, vagy a másikhoz mérjük azt szerint, hogy de hát a Gizi néni is már túl van rajta, hogy mosolyog, ő el tud jönni a misére, akkora nem tudom, Ancika néni, miért van olyan rosszul még mindig, miközben már született két unokája.
Így van. Visszatérhetünk a kezdő gondolatokhoz, hogy a külsőségekben mi mit látunk egy emberről. Az csak egy külsőség. Lehet, hogy aki mosolyog, az nagyobb fájdalmat él még meg belül. Ez is akár lehet egy végletes is, hogy ő mondjuk a tagadás szakaszában megállt, és úgy éli az életét, mintha mi sem történt volna. Ilyennel is találkozhatunk, viszont ez sem egy egészséges állapot. Illetve, hogyha találunk, és miért ne találnánk, mert egy másik kedves szentem, Don Bosco, Boszkó Szent János mondása szerint Isten másokért teremtett minket. Tehát minden életállapotban, minden helyzetben, minden életkorban ki kell tekintenünk magunkból, körbe kell néznünk a világban, és meg kell találni azt a pontot, ahol a mi dolgunk van, ahol mi hasznosak tudunk lenni. Ezt, hogyha az ember megtalálja, mert ismeri saját magát. Egy picit ez önismereti dolog is, hogy saját magammal mennyire vagyok tisztába. Mennyire tettem én függővé magamat másoktól. Mert hogyha én csak a mások véleményére adok, és onnan elveszítek egy hozzávetőleges pontot, például csak az édesanyám szava számított, hogy én éppen milyen lány vagyok, és ha én elveszítem az édesanyámat, és rajta kívül nincsen viszonyítási pontom magammal kapcsolatban, hogy én mennyit érek, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon rögös út, amiből lehet, hogy valóban csak segítséggel, tehát csak szakember segítségével tudok kilépni. Tehát nagyon fontos, hogy ismerjük az erősségeinket, ismerjük, hogy miben vagyunk jók, és mi hol tudunk másoknak hasznosak lenni. A környezet pedig azzal tud a legjobban segíteni, hogyha nem várja el az ideális állapotot. Nincs olyan nagy könyv, amiben le van írva, hogy minek hogyan kell történnie. Mert ha le lenne írva, akkor nem lennének például olyan tragikus balesetek, amire nem számítunk. Tehát nyilván ez nagyon sok mindennek a függvénye. A környezet azon kívül, hogy türelemmel, elfogadással és megértéssel közelít a gyászoló felé, ahogy ő neki igénye van rá. Tehát ha a gyászoló keres minket, akkor még ha számunkra esetleg kellemetlen is, akkor szánjunk rá 5 percet, mert ő neki lehet, hogy arra az 5 percre van szüksége. Hogyha nem keres, nem nyit ajtót, akkor hagyjuk, akkor még magával van dolga. Arra figyeljünk, hogy ez ne húzódjon nagyon sokáig. Tehát ne legyen olyan, hogy évekig valaki még mindig valamilyen állapotban, valamilyen érzelemben benne ragad, mert az már egy kóros folyamat, az már szó szerint klinikai, tehát patológiai eset, amikor károsul mentálisan, idegrendszerileg és fizikálisan is, tehát pszichoszomatikus tüneteket is produkálhat, egy bűntudattal vagy haraggal megállított vagy abban benne rekedt veszteségérzés, amikor az ember nem tud tovább lépni. Tehát a külvilág ilyenkor csak a türelmével és az elfogadásával tud segíteni, illetve azzal, hogy figyelje azt, hogy ez a folyamat, ez megy, folyamatos, valami haladás van, vagy esetleg valami megrekedés tapasztalható, és azon hogyan tudja átbillenteni a másikat.
Személyes példával szeretném a beszélgetésünket zárni. Nemrégiben elhunyt a járvány időszak alatt egy kedves barátnőmnek a férje. Olyan fiatalok, fiatal felnőttek, mint jó magam, és találtam egy képet az interneten. Volt egy kis pötty. Ez azt jelképezte, hogy ez a gyász, és ez a kis pötty gyakorlatilag betöltötte akkor az illetőnek az életét. Az a kis pötty ugyanakkora volt egy másik képen is, csak körülötte már nagyon-nagyon sok minden más volt. Egy új ház, egy autó, egy gyermek, egy labda. És mondtam neki, hogy legyen türelmes önmagával is, mert hogy a gyász az marad, csak majd az élet ad neki újabb és újabb kegyelmeket.
Hasonló záró gondolat jutott nekem is eszembe, mert a gyász feldolgozása az akkor sikeres, akkor ér véget, amikor a gyászoló érzéseiben és az emlékeiben az elhunytal kapcsolatos múlt úgy él tovább, hogy mellette ő képes a megfelelő életvitelre, és reményvesztettség, bűntudat érzés nélkül tud beszélni, örülni az élet szépségeinek és a körülötte lévő embereknek segítségére lenni, és a társadalom tagja lenni újra. A gyász nem múlik el. Nem múlik el, csak körbenövi az élet. Talán ezt a fekete pontot a lapot távolítva tudjuk kicsinyíteni, és valóban mindig ott marad, ami egy jó érzés, hiszen az életünk része a másik ember, de nagyon fontos, hogy ne közelről nézzük, mert akkor a látószögünket és a körülöttünk lévő dolgokat nem vesszük észre, és az élet szépségeit nem vesszük észre az elénk tartott laptól.
Említettem is a beszélgetés alatt, hogy jogunk van szomorkodni, jogunk van szomorúnak érezni magunkat, dühösnek érezni magunkat, de konkrét jogai is vannak a gyászolóknak, ha jól tudom.
Így van, ezeket a jogokat bár törvénybe nem foglalták, de mindenképpen például én kiemelten szeretném azoknak elmondani, vagy egy ilyet ajánlani, akik idős otthonban vagy egy ilyen ellátási, intézményi ellátási rendszerben vannak, mert ott valóban a jogok megjelennek egy ilyen folyamatban, hogy mi az, amit ő megtehet, mi az, amivel élhet, illetve azoknak a kedves hallgatóknak is, akik most lehet, hogy ülnek, és az emlékezés pillanataiban lehet, hogy még a gyász folyamat valamelyik szakaszában keresik a válaszokat és saját magukon belül a kapaszkodókat. A gyászolók 10 pontját szeretném elmondani, bármilyen furán hangzik, de ezt tartsuk meg magunknak, mert nem csak a gyász folyamatban, hanem az életben is sokszor segíthet az érzelmeink megélésével kapcsolatban. A gyászolónak joga van saját és egyéni módon megélni a gyászát. Joga van ahhoz, hogy beszéljen az ő veszteségéről. Joga van sokféle érzést átélni. Joga van tiszteletben tartani a saját fizikai és érzelmi határait. Joga van gyászrohamokat átélni, megbélyegzés nélkül. Joga van szertartásokkal segíteni az ő feldolgozó folyamatát. Joga van vallási élet gyakorlataihoz, ha őt ez segíti. Joga van értelmet keresni. Joga van kincsként őrizni az emlékeit. Joga van ahhoz, hogy előre haladjon, és a gyász folyamat végén meggyógyuljon.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a gyászfeldolgozásról, a gyógyulásról és a veszteségek elfogadásáról beszélgettünk Salamon Katalin mentálhigiénés trénerrel. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!